Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Május 7-e kedd reggel van, 8 óra 11 perc. Itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is írnak nekünk. Elég sok útinformáció jött, csak félek, hogy a felét elhagytam, de mindjárt keresgélem. Az egyik arról szólt, hogy volt egy nagy összefutás az Egér úton. Hogyha jól emlékszem az infóra, akkor 8 autó csúszott egybe. Nem is értem, hogy ezt ott hogy, se köd, se semmi, hogy mi történhetett. Aztán ez most jött. Ja, korábban olvastam egy infót arról, ugye beszélgettünk a Műszaki Egyetem rossz pénzügyi állapotáról, hogy a Sotén például van az a életmentő baba, az meg most nem működik már fél éve, és nincs pénz megcsináltatni például, nem tudnak rajta
gyakorolni. Jött olyan vélemény a kedves hallgatóktól, ugye, hogy a nem alapítvány, egy egyetemek vannak szorultabb helyzetben, és ezért nem is annyira megdöbbentő, amit a BME-vel kapcsolatban mondtunk.
Igen. Na. Hát lehet, hogy nem, de minden esetre meglepő volt, ugye arról beszéltünk, hogy kevés ilyen hír jutott el hozzánk, hogy ilyen rossz helyzetben vannak. Na, de most egy kicsit az állatoknak szenteljük ezt a beszélgetést, ezt a 15 percet. Állatkínzók nyomába eredünk, illetve megpróbáljuk megnézni, hogy megvizsgálni, hogy a kutyaviadalok hogyan működnek, meg egyáltalán, hogy mekkora probléma itt most Magyarországon a mentett állatok helyzete. Kapin Riárd van itt velünk, a Szurkolók, az Állatokért Alapítvány vezetője. Szia, jó reggelt!
Szerbusz, sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
Mi ez a Szurkolók, az Állatokért Alapítvány?
Jó, kezdjük azzal!
7 éve alakultunk, és igazából akkor tényleg volt egy ilyen egész országot felháborító eset, amikor a Fülöp kutya sajnos meghalt, hogy a nyakába volt gyorskötöző, madzag, lánc, aha, mindenfajta olyan dolog, amiben ez a kutya sajnos elpusztult, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy tök jó, hogy vannak Magyarországon állatvédő szervezetek, azoknak a nagy része általában csak hölgyből állt, és akkor csináltunk egy ilyen megmozdulást, és akkor ott egy ilyen 1000-1500 fő át nagy részben futballszurkolók és az ország mindenfajta klubjából jöttek oda srácok. Igazából tényleg mi se tudtuk, hogy mire fogunk ott felkészülni, a rendőrök se tudták, amúgy melyik voltak, aztán Újpest, Ferencváros, Diósgyőr, Vasas.
Ezt akartam kérdezni, most éppen zöld pólóba vagy, de hogy ez a hivatalos pólótok vagy?
Nem, a fekete a hivatalos pólónk, okay. amire általában mindig azt mondják, hogy mi egy, nem tudom, egy terrorcsoport vagyunk, ja, hogyha ott megjelenünk egy 10-20-100-an feketébe, de nyilván a fő cél az az állatvédelem.
Okay. Nagyon ronda számokat mondtál itt nekünk a zene alatt, hogy mi a helyzet Magyarországon, miről tudunk, hogy hány állat, illetve hát itt a kutyákra vetítve vannak, hát kutyákról, így valamilyen módon szenved.
Igen, hát a kutyákról van szó, akkor én bárhol kijelentem azt, hogy legalább 1 millió kutya szenved most jelen pillanatban Magyarországon, az legyen szaporítótelep, legyen láncontartás, legyen sérült állat. Tényleg katasztrofális a helyzet jelen pillanatban Magyarországon. Nap mint nap a szervezetek mutatják a saját oldalaikon, hogy és az ország bármelyik pontjára emeltünk, szóval emeltünk nyugatra, keletre, bármelyik irányba. Rettentő helyzet sajnos Magyarországon.
Mit jelent az, hogy szenved, ezt definiáljuk?
Igen.
Hát például éheztetés, a szaporító telepen lévő kutyák, még mindig vannak olyan telepek, ahol a viadalra készítik föl, vagy viadalra szaporítják ezeket az állatokat. A gazdáknál lévő kutyák is szenvednek, akik rühesek, és mondjuk nincs pénzük elvinni állatorvoshoz, és tegnap például Békés megyébe jártam, és azért ott is nagyon pici településeken mentünk át, és a települések 90%-án, hanem 99%-án még mindig az egyméteres lánc, uh-huh. a moslék kitéve, és igazából egy víz előtte, és ott szóval vidéken még mindig ez a kutyáknak
egy ilyen
a főszerepem.
Egy ilyen riasztóként, vagy nem tudom miként működtetik, és nem az állatot látják benne.
Igen, hát ezt én is igen, így gondolom, uh-huh. köszönöm szépen, hogy ezt így megfogalmaztad. Abszolút ezt látom, és tényleg óriási problémák vannak, és itt fejben kéne eldőlni itt a dolgoknak. Ugye mondtad, hogy nemrég voltál külföldön, és ott, hogy milyen jó dolgokat láttál.
Először jónak tűnt, igen, Olaszországban, hogy rengeteg kutyát láttam sétáltatni, a Gardatónál voltam, és élvezték, szaladgáltak, és egyszer csak így bevillant, vagy leesett a tantusz, hogy úristen, nem látok egyetlen keveréket.
Igen, hát mi Svájcban vannak most partnereink, barátaink, elég sokat járunk ki hozzájuk, és például Svájcban tényleg most mondhatom azt, hogy a bűnözőnek kinéző ember is sétál, és amikor a kutyája kaki legyet, összeszedi az acskóval. Hát Magyarországon ez igen. még mindig ciki felszedni a saját kutyád után a dolgokat, szóval fejben kéne valahogy itt a dolgokat megváltoztatni, és akkor talán azt mondom, hogy akkor van jövőnk. Nagyon sokat járunk iskolába, óvodába a gyerekeknek a felelős állattartást.
Ezt akartam kérdezni, mi a tevékenységeteknek a gerince? Mit tudtok csinálni? Milyen eszközeitek vannak?
Hát az eszközeink azok van, hogy néha amúgy átlépik azt a bizonyos határt, amit nem lehetne, de ugye mindig az állat...
Akkor maradjunk kettőnk között.
Mindig az állatnak a megmentése a fő cél. Hát járunk oktatásra, ma 9:30-kor kezdünk amúgy Kistarcsán ismét egy óviban, hogy innen már rohanok is oda. Rendezvényekre járunk, ahol azokat a gyerekeket, azokat a felnőtteket próbáljuk bevonzani magunkhoz, akiknek tényleg fontos az állatvédelem, és fontos az, hogy a kisgyerekük hogy nyúl egy állathoz. Nekem 3 éves a kislányom, és jobban ért az állatokhoz, vagy jobban nyúl a kutyákhoz, mint sok felnőtt. Nyilván ez nem az én érdekem, hanem az anyukája, vagyis nem az én érdemem, hanem az anyukája érdeme, de nagyon fontos az, hogy gyerekkorban megtanítsuk a gyerekeinknek, hogy az állatba nem belerugunk, hanem megsimogatjuk, nem kiborítjuk a vizét, hanem adunk neki vizet. Ezek nagyon fontos dolgok.
Abszolút. Említetted ugye a kutyaviadalokra tenyésztést, akkor ezek szerint ez még mindig él és virul ez a tevékenység?
7 évvel ezelőtt alakultunk, talán egy hónap múlva lesz a születésnapunk, és akkor nekünk 7 éve az volt a fő célunk. Igazából mi nem voltunk állatvédők, mi állatszerető emberek voltunk. Tényleg nagyon sokunk akkor annó még a lelátón élte a hétköznapit, illetve a hétvégét, és amikor becsöppettünk ebbe az egészbe, akkor így ránk zúdult az állatvédő hölgyek, állatvédő szervezeteknek a problémái, hogy mik vannak Magyarországon. És mondták ezt a kutyaviadalt, és hogy ebben nem lehet beleállni, ezt nem lehet felszámolni, ez maffia, ez alvilág, ez minden, és akkor mi azt mondtuk, hogy akkor nekünk ez a téma kell, hisz hát mi vagyunk a férfiak, mi vagyunk az erő, akkor igenis nézzünk ebbe bele. És akkor azok a srácok...
Hát ha mindenki ekkora, mint te, akkor azért ott lehet hatékonyan intézkedni.
Nálam vannak hála is, sokkal nagyobb barátaim is, és akkor azok a srácok, akik akkor minket kinevettek és kutyaviadalt csináltak, azoknak a nagy része már börtönben volt miattunk, mert ugye lebuktattuk őket, és eljártunk, és a többi a hatósággal együtt, és van a másik fele, akik meg most ülnek bíróság előtt, és ezért 3-4 éveket kért most rájuk az ügyész. Szóval el tudtuk vinni azt a dolgot, hogy végig tudtuk vinni az embereknek megmutatjuk, hogy kik ezek az emberek, szóval mi kiposztoljuk őket az oldalainkra, aha. arccal. Volt olyan srác, akire végigmentünk, kirúgattuk a munkahelyéről. Szóval tényleg azok az őrült emberek vagyunk, akik elmennek tényleg a végsőkig, és itt erre gondoltam. Szóval,
és igen, emiatt egyébként nektek van jogi problémátok?
Nem volt még, de állunk elébe, szóval mi már várjuk azt, hogy valaki feljelentsen minket, egy állatkínzó, azért mert mi kitettük őt az oldalra, és akkor tudjunk vele a bíróságon találkozni. Csak olyan dolgokba állunk bele, és csak olyan dolgokat mutatunk meg, amikről tényleg vannak bizonyítékunk. Szóval, ha most ide valaki bejön, és azt mondja, hogy XY kutyavédet csinál, valami bizonyítékot próbál persze, mutatni, persze. És akkor csináljuk.
Ezt egyébként miért csinálják? Ez valami hülye passzió, vagy fogadnak rá, pénz van benne, adják, veszik az állatokat. Hogy működik ez?
Hát úgy képzeljétek el, hogy ezeknek a 80%-a, ez nagyon buta ember. Tényleg van a maradék 20, akire azt mondom, hogy az üzletember, nagy pénz van benne, de nagy részben az a 20% azt csinálja nagy pénzbe. A maradék 80% az pedig, hogy ők összevesznek, legalábbis a tárgyalásokat, amiket mi hallgattunk, hogy összevesztek Facebookon, meg Messengeren, hála Jósnak le is írták az egészet, szóval amit a rendőrség keresett, ugye az minden beszélgetés, minden ilyen a rendőrség lementet, és ilyen a bíróságokon ezt felolvassák. Szóval összevesznek, hogy most neked jobb a kutyád, vagy nekem jobb a kutyád, és akkor ezért ők képesek egy ilyen 500 kilométert utazni, hogy valóra egy sufniba összeengedjék a kutyáikat. Szóval van, amikor csak mutassuk meg, hogy kinek nagyobb. Igen, és ugye persze ez mellett pedig még van a pénz is. Szóval igazából ez egy ilyen nagyon összetett dolog.
A pénzes része az hogy működik ennek? Tényleg olyan, mint a filmekben? Rendesen oda megy egy közönség, fogadni lehet, és a többi?
A buki beszedi a pénzeket.
Hát olyanra még, hogy mondjuk közönség fizet, olyan talán egy ilyen dolgot hallottunk lent, az ott keleten volt. A mostaniaknál igazából az volt, hogy ők leteszik a pénzt, megbeszélnek mondjuk egy fix összeget, 100 000-től milliókig, és akkor ennyi a meccs. És akkor ugye vagy az van, hogy végig megy a küzdelem, szóval ott valamelyik kutya meghal, vagy pedig amikor az egyik gazda ugye azt mondja, hogy ő szereti ezt az állatát és megsajnálja, akkor mondjuk bedobja a törő között, mint a boxmeccseken, és akkor a kutyákat leszedik egymásról. Igazából én nagykörösön voltam 4 évvel ezelőtt a rendőrségkért segítséget, este 6-7 óra körül jöhetett a telefon, ez pont Mikulás napján volt decemberben, hogy nagykörösön vannak, és nagyon sok kutya van, egy olyan 50-80 kutya, most már nem emlékszem pontosan, és hogy ott vannak a tanyán, és hogy kéne szervezeti segítség, hogy tudunk-e segíteni. Az volt az első olyan akciónk a rendőrséggel, ahol azt mondtuk, hogy persze, és ott vagyunk, és csináljuk. És akkor ugye mentek a telefonhívások, mi éppen Miskolcról jöttünk hazafele, akkor a többieket felvettük Pesten, és akkor nagykörösen körülbelül ott az egyik ilyen hipermarket parkolóba találkoztunk a rendőrök, és úgy képzeljétek el, hogy parkolóba találkoztunk, korom sötét volt, és akkor mondták, hogy most egy olyan 4 órát fogunk menni, és bevittek minket ott nagykörösnek a tanyavilágába, és mint egy ilyen hollywoodi film, így a semmi közepén, egyszer csak ugye a nagy reflektorok ugye világítottak, mert már ott volt rengeteg rendőr, és ugye hozták ki a kutyákat, szóval ezek a tanyák nagyon el vannak dugva. És utólag ugye nyilván a nagykörösi tanyának a gazdája azt mondja, hogy ő soha életében nem csinált semmit, de hát végig csinálták ugye a viadalokat. Ott voltam először, ahol láttam a ringet, ahol láttam a szőnyegnek a foltjait, ugye a vérfoltokat. Igen. Szóval igazából hihetetlen, ott volt így lehet kimondani, hogy ott volt a Csicska család, szóval ott volt egy család, aki ott lakott, és akkor őnekik kellett a kutyákat ellátni. Szóval ez egy ilyen nagy hálózat.
Nagyon
volt.
Kemény. Mi lesz a kutyákkal ilyenkor, amikor intézkedés van, és a gazdája börtönbe vonul?
Hát a kutyákat azokat, ugye nagyon sok kutyát a szervezetek megkaptak, azoknak már a nagy része amúgy gazdás lesz, szóval vissza lehetett őket az életbe rakni. Nyilván van olyan kutya, aki felügyelet mellett kell, hogy legyen. Van, aki veszélyes élet nyilvánítva a hatóság által, azokat úgy is lehet csak örökbe adni, ahogy a jogszabály azt előírja, szájkosár, hosszú póráz, nem mehet be kutyafuttatóba, és a többi, és ezeket tényleg nagyon keményen be kell tartani a gazdáknak, mert hogyha egy kutya problémát csinál, akkor ott visszavetődik az összesre, de hát nagyon sok munka, nagyon sok erő. Én nem vagyok kutya, nem tudom őket összerakni, szóval én ehhez abszolút nem értek. Nekem a volt párom volt, aki ezekhez tényleg kőkeményen értett, és azok a szervezetek, meg azok az emberek, akik ezekkel az állatokkal foglalkoznak, azok előtt tényleg csak kalapemelés, mert rengeteg időt, rengeteg energiát tesznek abba bele, hogy emberek által elcseszett állatok visszatérjenek arra abba az életbe, ami nekik való.
Azt mondja a kedves hallgatónk, hogy 7 éve sétáltatom a kutyánkat, soha nem szedem föl a kakit, de a szemetet, mert sajnos sok van, flakon, doboz, papír, azt felszedi, így kompenzálja. Sajnos az a rossz hírem, hogy ez nem jó módszer.
Nem.
Fel kell szedni, betegséget is terjeszthet.
Meg veszélyes hulladék, azért van a külön tároló, szóval csomó baj van.
Van neki szép, van neki lebomló, komposztálható zacsi, nyugodtan meg lehet venni, most már tök olcsó, tessék felszedni, tessék eltakarítani. Ha csak odáig megyünk el, hogy valaki belelép a legbagatellebb dolog, persze. Már az is önmagában borzas. A legrosszabb, Nekem az volt, amikor a saját kutyámnak a kaxia után mentem be a dzsindzsába, ahol ott
az én is jártam, úgyis egy másik
jól beleléptem egy másikba.
Úgy, az, hát ez tipikus.
Úgyhogy
ez
attól, igen.
Te milyen formán egyesületként működtök? Támogathatók vagytok 1%-kal? Mert most itt a szezonja.
Non-profit Kft-ként üzemelünk, alapítványt is megcsináltunk. Adó 1%-unk azért nincsen, mert vannak barátaink, más állatvédő szervezetek, ugye nekünk még nincsen telepünk, és mi más szervezeteknek adjuk oda a kutyákat, és nagyon sokan támogatnának minket adó egyel, de akkor a saját barátaink elő vennénk el ezt az összeget.
Világos.
És mi inkább úgy vagyunk vele, hogy nekünk van egy fix támogatói körünk, nyilván, hogyha valami segítség kell, akkor mennek a telefonálások, messenger üzenetek, posztok, és akkor általában össze szokott jönni. Dolgozunk azon, már jó pár éve, csak mi nem tudjuk, hogy fogjunk bele, hogy belefogjunk, vagy ne, abba, hogy legyen egy saját menhelyünk, mert ugye mi nagyon sokat utazunk. Aha. Egy hónapban egy olyan 10-12 ezer kilométert megyünk itt az országban, vagy néha külföldön is.
És hogyha jó, belecsaptatok ebbe.
Nem gondoltad volna, hogy ebből ez nem. Lesz, ugye?
Hát nem, hát amikor ugye ott nagy cserkesz megvolt, ott egy egyszeri megmozdulást szerettünk volna csinálni, hogy akkor megmutassuk, hogy akkor...
Figyelem felkeltők
igen, hogy akkor... Hogy a csajok szólhatnak, hogyha van valami baj. És ott pár nap alatt az oldalunkat, a Facebook oldalunkat majdnem 25 ezer ember bekövette. Szóval tényleg ott nagyon ment. Azóta mondjuk azt az oldalunkat megszűnt, volt egy 125 ezer követési oldalunk, és a Facebook leszette, mert terrorcsoportnak minősítettek minket, és akkor most egy új oldalt csináltunk, most már közel 40 ezer ember követ minket, de hát próbáljuk tényleg azt a dolgot csinálni. Támogatásokat tudunk szedni, illetve nagyon sok rendezvényen vagyunk, hétvégén is lesz 2 rendezvény, és mi ezekből tudjuk magunkat fenntartani.
De ez rengeteg meló, akkor te például főállásban csinál...
Aha. Persze. Hát én tennap reggel kezdtem Füzesabonyból, ott volt egy tárgyalás, ahol volt egy gazdag borász, aki 2 évvel ezelőtt a tarnából csinált egy ilyen gátat, és kiszivattyúzta az összes vizet. Mi ugye ott mi lementünk, 3 perc alatt megoldottuk úgy a helyzetet, lementünk kb. Egy 5-6 barátommal, a zsákokat azokat kivágtuk, a szivattyút azt a Pali barátom kitépte a patakból, az fölment, és igazából ebből most egy ilyen rendőrségi ügy lett, és a borász ellen van, 1 év, 6 hónap letöltendőt kértek rá, 2 vagy 3 év felfüggesztetre, és akkor tegnap Füzesabonyba voltam, onnan átmentem Békés Csabára, ott volt egy beszélgetésünk, és akkor én tegnap este 10:30-11-re értem haza, most itt vagyok, és akkor innen...
És én nem ész az oviba.
Innen megyünk az oviba. És akkor így óriásiak
vagytok. Hát ez sok erőt és kitartást, ez tök klassz, hogy ezt így csináljátok, és tényleg így őrködtök ezeken a problémákon. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és sok érdekes és általán nem ismert információt kaptunk általad. Úgyhogy kitartás és erőt.
Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot mindenkinek.
Kapin Rihár volt a vendégünk, a Szurkolók az Állatokért Alapítvány vezetője.
Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
Millás reggeli. Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na nézzük, Bezsény Dániel költő az egyik születésnaposunk, akire emlékeztünk, és egy alkalommal ezt mondta, a barátság legszebb aktusa az, midőn a barátunkat hibáira figyelmessé tesszük.
Ugye? Hát akkor már értem a Mihálovics Andrást.
Ugye?
Azt a
fél hét óta miért tolja a szerkesztőség.
Eddig félre értettem őt. Elnézést kérek, András.
Figyelmessé tesz a hibáidra.
Figyelmessé tetted a hibáimat is. Igen. Ezek szerint jó barátom vagy. Jól van. Köszönöm szépen.
Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
Mobilról-e?
Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus e-business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Korábban úgy hivatkoztunk nagy amerikai vagy angol e-kereskedelmi cégekre, mint ilyen üveggömbökre, mert hogy üveggömbnek is lehet hívni, meg úgy is, hogy ők durrantják a passzát szelet. Szóval a lényeg az, hogy egy ilyen iránymutató cégként beszélünk róluk így az elkereskedelemben, hogy meg is nézzük nem sokára, hogy mégis milyen forgalmat csinálnak, mennyit keresnek. Szabó László a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Kezdjük az Amazonnal, múlt héten jelentett talán?
Igen, múlt héten volt egy első negyedéves gyors jelentés, ugye még az üveggömbhöz annyit, hogy azért üveggömb, mert mi kis piac vagyunk, megyünk a nagy piacok útján, tehát az üveggömbök megmutatják az iránt, viszont talán dinamikát nem, de egy jövőképet tudunk jósolni magunknak. Tehát múlt héten jött ki az Amazon első negyedéves pénzügyi jelentése, ami szerint a bevétel 143 milliárd amerikai dollár volt. Csak hogy ízlelgessük ezt kontextusában, ez a Walmart, ugye az amerikai Tesco, az amerikai legnagyobb kiskereskedő, a Walmart 152 milliárd dollára van, tehát hogy úgy néz ki, hogy ezen az évben
ott léheg a nyakában
be fogja érni.
De itt az Amazon csoportról beszélünk, ugye? Tehát a felhőszolgáltatástól kezdve.
Pontosan teljes Amazon pénzügyi jelentéséről, Amazon csoport pénzügyi jelentéséről beszélünk. Ez mondjuk, hogy Allegrohoz hasonlítjuk, ami itt a lengyel gigász, az Amazon 230-szor nagyobb árbevételben, mint az Allegro Group egyébként, és mondjuk egy magyar...
Majd egyszer kiszámolom, hogy az Amazon hányszor nagyobb a Millás reggelinél.
Nagyon jó ötlet.
Millás reggeljában.
Egy kis marketing, vagy egy kis motiváció a kollégáknak.
Azt nem tudom, viszont a magyar GDP-hez képest egyébként majdnem a teljes magyar éves GDP-vel ekvivalens ez az összeg. Ugye ez egy kontextusában, mit is jelent az időbeni kontextusában, ez egy 12,5%-os növekedés az előző évhez képest, és a vártnál egy kicsivel magasabb. Tehát ez nagyon fontos. Ami profitabilitást illeti, és egy picit előre is szaladva, az is tudott növekedni évi viszonylatban az első negyedévhez képest. Netto profit 10 milliárd dollár versus 3 milliárd dollár, tehát hogy ez azt jelenti, hogy úgy tudott növekedni az Amazon, hogy közben profitabilisabbá tette a saját működését, költségcsökkentettek, körülbelül 27 ezer alkalmazottat küldtek el, és most mennyi is ez a 27 ezer, ez sok vagy soknak tűnhet, ez egy kisebb város egyébként, de így is maradt másfél millió alkalmazottjuk világszerte.
Másfél millió alkalmazottjuk.
Valahol Prága és Budapest között van ez a másfél millió.
Hát igen, de ugye nyilván nagyon nagy kiterjedésben, tehát nem egy bizonyos központban vannak alkalmazottai. Nagy-Britanniában, mint az egyik kedves hallgató, és a többi, de igen, abszolút nagyon sok.
És egyébként hogy tevődnek össze a tevékenységi körei? Ugye itt említettünk, hogy egy csoportról van szó, amiben nek az egyik része az online kereskedő.
Igen, a tevékenységi úteké tevődnek össze, hogy ebből a termékértékesítés 44%, ebből a majdnem magyar GDP-s GDP nyárbevételből.
És akkor ezt is lehet bontogatni, pontosan, még piac téri a saját eladásról.
Igen, és fontos, 44%-ból egy 4% pont a kőboltos értékesítés. Vannak ilyenje is az Amazonnak, és továbbra ez 40%, ez úgy bontódik le, hogy ennek a kétharmada piac tér modellből van, és az egyharmada esetében az Amazon az eladó fél. Ilyen fontos ide behoznunk ilyen városi legenda mythbustingot, hogy az Amazon ez a mindenben a saját ott szeretni árulni azért, csak azért van egy ilyen közhiedelem, hogy az Amazon azért hívja harmadik oldali szereplőket a piaci modellbe, hogy aztán ő ráugorjon azokra a kategóriákba. Igazából ennek az ellentetje ez igaz, azt látjuk saját tapasztalatból is, hogy az Amazon inkább ott árul, olyan kategóriákban árul, ahol amiket ki kell pótítani, vagy be kell tömködni a lyukakat, ahol nincsenek egyébként piactér szereplő. És ebben a piactér modellben a top 5 kategóriája az egészség, otthon, szépség, élelmiszer és ruházat. Talán ebben a sorrendben is. Ugye ez volt 44% az árbevételből. További 40%, és ezt kevesen tudják, az elkereskedelemhez kapcsolódó extra szolgáltatások. Főként ez a Fulfillment by Amazon, tehát ilyen Amazon Seller Services-nek hívják egyébként. Ebből a 40% pontból 24% pont a Seller Services, hirdetések 8% és Prime előfizetés 7% pont. Tehát a hirdetések érdekes, itt egy rövid sztori.
7% a Prime?
Igen, a teljes árbevételből. A legnagyobb növekedési dinamikája egyébként pont a hirdetéseknek van, és az Amazon Web Services-nek, amire majd mindjárt kitérünk. Itt egy rövid sztori, hadd engedjek meg, az egyik, a Grow Digital esetében az egyik elkereskedő partnerünknek kutattuk le francia Amazonra mi lenne, hogyha belépnének, és akkor ugye az Amazon alapvetően piac térként egy százalékos modellben működik, tehát hogy az árbevételből kér el, attól függ, hogy milyen kategória, 10-15%-ot néha akár többet is. Regisztrált a kereskedő, stb. De hogy ezzel együtt a kereskedő nem jelent meg a saját egyedi termékeinek a keresésére, ez nem elég, ez a küszöb, gyakorlatilag az 15%. Továbbra e felett egyébként az Amazonon egy hirdetéseket kell fizetni a saját brand kereséseinket. Ez jó esetben megállunk 40% körül az árbevételből, hogy annyi maradott az Amazonnál. Tehát így már látszik egyébként az Amazon árbevétel is, hogyha ott tevődik össze, nem csupán termékértékesítés, hanem egyéb szolgáltatások is kér support tevékenységet, ügyfélszolgálati tevékenységét, kiemelt ügyfelekért, fulfillmentért. És a maradék 16% pont, az pedig az Amazon Web Services, ami a legmagasabb növekedési dinamikájú, és az érdekesség egyébként az, hogy ez is hozza a profit nagyját. Tehát, hogyha megnézzük az Amazon üzemi eredményét, akkor az úgynevezett operating profitban az e-commerce veszteséges az Amazon esetében. Tehát egy enyhén, de veszteséges. Tehát, hogy ez egy expanzív e-commerce növekedési modell. Az Amazon Web Services húzza fel, az hozza a teljes negyedéves profitját.
Mi a helyzet az Amazon Go-val, azzal a kísérleti kőbolttal, ami ugye be van kamerázva, és csak pakolgatod a cuccokat, aztán távozol, mert hogy a fizetés is annyira automatikus. Ezek működnek? Vagy?
Igen, ezek továbbra is működnek, hogy ezt külön nem mutatják ki a pénzügyi eredményem, ami talán hozzánk nem jut el, így csak a...
De ez még ilyen pilot módban, tehát ez még annyira nem terjedt el, gondolom. Vagy...
Már évekkel ezelőtt volt a pilot, az indítás, és a kőboltja azért 4% az éves árbevételének.
Akkor az jó, az látszik.
Igen. Látható, szemmel látható. Százalék. Egyébként ugye, ami hozzánk nem jut el, az, hogy az Amazon nagyon sokat innovál, kísérletezik itt. Az Amazon Go mellett ezt a Prime előfizetést, amit azóta már egyébként elkereskedők vezettek is be. Az egy gombos rendelés, ami nagyon érdekes, hogy a zöld típusú mosóporomra kapok egy ilyen kis gombot, amit felragasztok a mosógép mellé, és hogyha megnyomom, akkor abban a pillanatban ilyen egy kattintással, egy offline kattintással rendeleket további adag családi mosóport.
Igen, ez olyan furi nekem, mert azt nagyjából ki lehet számítani, és most már sok webshopban lehet csinálni ezt, és bizonyos kedvezményeket is adnak hozzá ezt az újrarendeléses dolgot. Az ember megnyomja, és akkor mint egy előfizetés folyamatosan újra rendelődik az a dolog. Szóval, hogy kell egy ilyen offline gadget, hogy rendelgessél.
Igen, ugye nem hiába a érdekesek ilyen Spotify és a többieknél is, amikor egy feliratkozásról van szó, akkor ha emlékeztek, akkor valamikor decemberben küldi mindenkinek, hogy mit hallgattatok.
Igen.
Egyébként az abban
igen, az évi összesítőt. Igen.
Egyébként ez egy szándékos értékesítési, vagy újraértékesítési stratégia, mondjuk a Spotify esetében is, hogy emlékezz, hogy mit kapsz a pénzedért, és miért is fizetsz. Tehát nagyon fontos, hogy nem az emberi, azért nem úgy működünk többségében, hogy előfizetünk valamire, és a végtelenségig fizetjük. Kell ez a típusú visszacsatolás, hogy miket is kapunk érte.
Érdekes.
Világos. Még akkor, hogyha tekiket nézegetjük az Alphabet, mert amint hirdetési platform, hogy állnak?
Ők is növekedésben vannak egyébként. 2022 óta nem látott növekedésben vannak. És ami nagyon fontos, hogy a tech cégekhez például az Amazon is nem egy elkereskedő, vagy hát látjuk ebből a 44%-ból nem csupán elkereskedő. Az Amazon egy elkereskedőből lett tech óriás, ami nagyon sokat innovál. És ugye itt az egész talán jelentési szezonnak, főleg az Amazonénak, három ilyen tanulsága van, amiből összesítenék három. Az egyik az jó hír, a másik a stratégia, a harmadik a követendő stratégia, a harmadik pedig egy rossz hír. Tehát a jó hír az, hogy a nagyobb hozzáadott értékű piaci szereplők post-Covid után egy amerikai piacon tudnak növekedni. Tehát 2022 óta nem látott növekedésre állt. Úgy az Amazon, mint a Google anyacége az Alphabet, mint a Facebook anyacége a Meta. A második ilyen tanulság, hogy az látszik itt is körvonalazódni, hogy a nyerő stratégia az, amit már pár adással korábban mondunk is, hogy ez a profitábilis növekedési stratégia. Tehát nem bármi áron növekszünk, igen, kell egyfajta profit center. Még ha az Amazon, az Amazon Web Services is, ami lényeges innováció hozott létre, de nem bármi áron növekednek, tehát hogy profitábilisan növekednek. És erre képesek egyébként a jelen piaci környezetben. A rossz hír viszont az, hogy ezért 2024-ben még jobban meg kell dolgozni. Innovációk is beruházás nélkül nem megy.
Uh-huh. Oké, hát ez izgi volt, köszi szépen. Jövő héten ismét találkozunk, és folytatjuk ezeket a beszélgetéseket. Szabó László volt a vendégünk, a Grow Digital digitális marketing ügynökség ügyvezető partnere.
Köszönöm.
Na, megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Jó biznisz-e a reptér? Én megéri-e repteret venni, ugye most éppen napirenden van a Budapest Airport átvétele az állam tárgya, sőt a hírek szerint már egészen közel vannak a tulajdonosváltáshoz, de hogy ez mennyire jó üzlet, vagy mennyire jó biznisz a reptér üzemeltetés, azt jövünk Péterrel, a logisztikai szakemberrel, a PMI Logistics Solutions Kft. Ügyvezetőjével fogjuk megbeszélni. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na hát, mit tudunk elmondani, mint üzlet, és mint egy az ingatlan hasznosítás egyik szegmense, ugye a repülőtér üzemeltetés, hogy ez mennyire jó üzlet?
Ha megnézzük a Budapest Airport ZRT nyilvános beszámolójában közített adatokat, akkor az látszik, hogy az elmúlt évek eredménytermelő képessége két személyi fedezetet mutat. Nehéz lenne azt állítani, hogy a reptérüzemeltetés ez nem profitabilis üzlet, de itt szeretném megjegyezni, hogy ez nem a szakterületem, ugyanis a reptéri üzemeltetés és a reptéri kargó logisztika két külön terület. Tehát még a reptérüzemeltetés része a repülőgépek kiszolgálásától a reptéri kereskedelem, vendéglátás, vagy akár az üzemanyagkereskedelem, illetve a repülőgépek karbantartása, addig a reptéri árulogisztika ezeket explicit nem tartalmazza, vagyis a reptéri kargológisztika része lehet a kirakodás, vámkezelés, szortírozás, raktározás és más fuvareszközökre történő átrakása, illetve ugyanezt fordítva küldött tárúk esetében. A reptéri logisztika ebből a szempontból nagyon hasonló bármilyen más logisztikai szolgáltatáshoz, amit ha jól csinálnak, ugyancsak lehet jó üzlet.
És hogyha össze lehet egyáltalán hasonlítani, vagy lehet ilyet csinálni, vagy az alma a körtével, hogy ez melyik jobb üzlet, a kargó vagy a személyszállítás?
Hát nagyon kevés olyan reptér működik a világon, amelyeknél ez így szegmentálni lehet, vagy elválasztható. Sőt, hát a kargóforgalom jelentős részét az utasszállító gépek csomagterében, mint raktárbeli bonyolítják. A reptérüzemeltetése szempontjából az a lényeg, hogy mekkora repülőgép forgalmat kell kiszolgálni. A reptér utasforgalom nagy részét ugye a turizmus adja, ami ha nem történik egy Covid, akkor stabil és növekvő bevételi forrás. Kargóforgalom viszont olyan regionális lehetőséget kínál, amelynek a gazdasági multiplikatív hatása túlmutat a repülőtéren. Nehéz ezt külön választani. Kettő együtt mozog. Uh-huh. Nyilván vannak olyan repterek, amelynek az utasforgalma jelentősen magas, itt például a régiban kiemelném Bécset, de maga a 14,7 millióval a Budapest Airport is a félmegyőnben van, amit inkább, és a cikk is tagai is kiemel, hogy a kargóforgalom az elmúlt időszakban jelentős növekedésnek indult az Airport CRT-nél, ami ugye az európai élelmezőnbe repítette őket.
Uh-huh. Sokan vannak ilyen szolgáltatók, logisztikai szolgáltatók a piacon? Na azért, ugye, hogyha azt vesszük, vagy azt gondoljuk, akkor ez azt hihetnénk, hogy valami szűkebb szegmens a logisztikának.
Ha logisztikáról beszélgetünk, akkor tekintett arról, hogy a repterek száma azért mindig korlátosabb, mint mondjuk egy raktári beruházás, akkor azt lehet mondani, hogy olyan rengeteg szereplő nincs ezen a piacon, de nyilván meg kell jegyezni, hogy ez egy erősen versenyző piac, mert bár jobbára belföldön a volumenek 99%-át a Budapest Airport viszi, azért nemzetköziben elég erős a verseny a tekintetben, hogy a fejlesztéseket és a beruházásokat koncentrálni kell a tekintetben, hogy a régió kargó áruforgalmát minél jobban a magyarországi vagy a budapesti reptérre lehessen vonzani. Tehát gyakorlatilag a verseny erős, de a részvevők létszám azért korlátos. Itt, amit leginkább figyelembe kell venni, azt a közép-európai régióban lévő versenytársainkat, mint például Varsót vagy Prágát, de a közép-kelet-európai régióból kilép azért a legerősebb versenytársunk BH, aki a Carpool-on tekintetében 2023 év végén a kiadások szerint elmaradt pár százalékkal a Budapest Airport ZRT-hez. Ezért az apropó, amit azt gondolom, hogy fontos ezzel foglalkozni logisztikai oldalról.
Hogyha visszamegyünk az első kérdéshez, vagy felvetéshez, hogy megéri-e megvenni mondjuk akár a Budapest Airportot, de önmagában befektetőként, nem, tehát pénzügyi befektetőként repülőtérben gondolkodni, akkor mi lenne a válasza?
A kérdés úgy hangzik, hogy az államnak logisztikai szempontból érdemes megvenni a repteret, akkor itt nem a tulajdonos személy az érdekes, inkább az érdekes, hogy jól üzemeltetik el. Hát a reptér állami bevásárlása inkább gazdaság, politikai és gazdaság stratégiai kérdés indokolhatja, de logisztikai szakértőként ebben nem tisztem állást foglalni. Hogy az állam jó vásárt csinál a reptéri vásárlása, az attól függ, hogy a reptérben rejlő növekedési potenciált ki tudja aknázni, mint tulajdonos. Az ugye jól látható, hogy a kormányzati külkapcsolatokban kiemelt téma a külgazdasági kapcsolatok intézményesített fejlesztése, amelynek lehet része a reptéri potenciál nagyobb kihasználását eredményező megállapodásoknak megkötése is. Ehhez nem szükségszerű az állami tulajdon, de kormányzati stratégia kérdése, hogy a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséből származó többet használ a magyar állam, magyar vállalkozások, vagy nemzetközi befektetők zsebébe kerüljön. A vételárak tekintve pedig nem tudjuk az mennyi, tehát folyamatos tárgyalások zajlanak jelen pillanatban is.
Igen. Egy utolsó kérdés, csak a kargó üzletágnak az jót tehet? Tehát az egy létező jelenség, hogy a Kína, egy ilyen kínai, a kelet kapuja lehetünk logisztikai szempontból, akár a légijáró szállításban is, és ez esetleg ahogy fejlődik, úgy egy folyamatosan növekvő forgalom egy egyre jobb üzlet lehet, akár pénzügyileg is, ugye, és akár stratégiailag is.
Én azt gondolom, hogy abszolút. Tehát, hogyha megnézzük a környező régiós repterek potenciáját infrastruktúrai szempontból leginkább, akkor az elmondható, hogy semmiben sem különbözünk, vagy vegyünk verseny hátrányban, vagy verseny előnyben hozzájuk képest. Amit inkább kiemelnék az, hogy a magyar gazdaságpolitikának a keleti nyitásával kapcsolatosan lehet egy olyan versenyelőnyünk, amit ki tudunk használni, hogy ez az árforgalom, ez gyakorlatilag Budapesten koncentrálódik. Tehát ebből a szempontból igen, lehet jelentős hozzáadott értéke a jelenlegi gazdaságpolitikának az airport kargó forgalmának szempontjából.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit belekukkantottunk ebbe a logisztikai területbe. Jó munkát és szép napot kívánunk!
Igazán nincs, hogy köszönöm szépen, és minden viszont jó. Kívánok.
Viszont hallásra.
Minden jó.
Ilyök Péterrel, a logisztikai szakemberrel, a PMI vagy PMI Logistics Solutions Kft. Ügyvezetőjével beszélgettünk.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.